Városaink, a Fehér Barátok.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Bátor Boton Pál összerzetes. Rendi közösségünk történetével és lelkiségével foglalkozó sorozatunkban a Pálosok és Pécs című könyvet mutatjuk be. A szerzője Bánkúti Gábor történész, felolvassa Barabás Réka színművész.
Bánkúti Gábor, a Pálosok és Pécs. A Pálos rend eltörlése. Folytatás. A Pálos rend feloszlatásáról elsőként császár Elemér publikált terjedelmes írást 1901-ben a Századok hasábjain, legutóbb 2019-ben Hess Árpád védte meg doktori disszertációját a témában. A pécsi eseményeket Borsi Judit dolgozta föl. A Pálosok feloszlatásához speciális körülmények, szerencsétlen döntések és téves kombinációk szolgáltattak ürügyet. Történeti szempontból ezek olyannyira esetlegesek, hogy bár az eltörlés magyarázataként is logikusak, a teljes kontextus tekintve nem tekinthetők annak okaként. A történethez tudni kell, hogy a rendi kormányzat működését a császári beavatkozások és az egyre erőteljesebb állami felügyelet a feloszlatás idejére jóformán már lehetetlenné tette. A helytartó tanács alárendelt és centralizált egyházi igazgatás következtében megszűnt a rendfőnök és a tartományfőnök ellenőrzési joga a rendházak fölött, a vizitációt eltörölték. A definitórium joghatóságát megszüntették, a vezetőtisztségek névlegessé váltak. Ebben a helyzetben hívta össze Ordódi Károly, az utolsó, még a régi rend szerint megválasztott rendfőnök 1785. augusztus 28-ára a nagykáptalant az új generális megválasztására. A gyűlésen azonban a külföldi provinciálisok egyike sem kívánt részt venni, mondván, hogy a generálisnak amúgy sincs funkciója, és a definitórium is megszűnt már. Ordódi ezt az egyébként a maga módján jogos érvet nem tudta méltányolni, és a rendi fegyelem ügyében az uralkodóhoz fordult panasszal. Második József kérésére a rendfőnök titkára Szent Martonyi Tamás referált a helyzetről, aki lényegében feljelentést tett a császárnál a rendben kialakult fegyelmi helyzet tarthatatlanságáról. A döntőbíró szerepében a császár nem késlekedett kihasználni a lehetőséget. Az udvari vélemény alapján előadott, legalázatosabb előterjesztésre saját kezűleg írta rá javaslatát a feloszlatásról. Az indoklás szerint a meglazult szerzetesi fegyelem miatt a szerzetet többé fönntartani egyáltalán se nem szükséges, se nem tanácsos, tehát amíg fennálló szabályok szerint minden haladék nélkül fel kell oszlatni, vagyonát a vallás alaphoz kell csatolni. Ez, császár Elemér számításai szerint, 4,5 millió aranyforint értékű hatalmas vagyon elkonfiskálását jelentette, így egyetérthetünk Borsi Judittal abban, hogy a Pálos rend felszámolásának valódi oka az általuk bírt uradalmak, birtokok megszerzése volt. És mivel az 1782-ben a katolikus vallás céljaira, avagy az állam által instruált egyházi struktúra finanszírozására létrehozott vallásalap birtokainak többségét, ettől kezdve a Pálosoktól elkobzott uradalmak képezték, e strukturális adottságok a későbbiekben az újjászervezésnek is legfőbb akadályát jelentették. A birtokok visszaszolgáltatása az 1945-ig fennálló rendszer megroppanását eredményezte volna. A középkori tapasztalatot a lelkiek a földiek nélkül nem tarthatók fenn, parafrazeálva, azt is mondhatnánk, hogy az újkorban azzal éppen ellenkező volt a tanulság. A lelkiek a földiekkel együtt nem tarthatók meg. Mindez ugyanakkor azt az eddig ki nem mondott következtetést is megengedi, hogy a magyar egyházi struktúra anyagi biztonságát a II. Világháború végéig jelentős részben a pálosoktól elkobzott javak biztosították. A rendeletet 1786. március 20-án hirdették ki, amely napon a császári biztosok szinte rajtaütésszerűen jelentek meg az egyes rendházakban, és tudatták az összehívott atyákkal rendjük halálos ítéletét. A Szentkúti és a Pécsi kolostort Kovacsics Ferenc és Wagner Antal biztosok vették számba. A nem fogadalmasok 4 hétig, a fogadalmasok 5 hónapig, vagyis augusztus 20-áig maradhattak a kolostorban. A rend személyi állományát a feloszlatás idején kolostorkénti bontásban rögzítő 312 szerzetes nevét tartalmazó névjegyzék 17 pécsi pálost sorol föl. A lefoglalt javakat és a kolostor lakóinak személyes adatait és használati tárgyait Hess Árpád ismerteti. Innen tudható, hogy a közösség legidősebb tagját, a rend neves krónikását, a 83 éves Streszka Mártont és a 2 tanuló rendtagot nem számítva a pécsi konvent átlag életkora 38 év volt ekkor, ami önmagában is komoly dinamizmusról tanúskodik. Utóbbiakat, miután egyszeri utalásban részesültek, elbocsátották a rendből. Streszka pedig egy hónappal a rendelet kihirdetése után elhunyt. A többiek mind egyházmegyei szolgálatba léptek, számukra Eszterházy, a pálosból lett püspök, a pápától kért engedéllyel javadalmas helyeket igyekezett biztosítani. Az anyagi tényező jelentőségére utal, hogy az illetékes kamarai fiskális még a rendelet készhezvételének estéjén nekiindult Pécsről Mágocsra, hogy azonnal átvegye a rend összes javadalmát, lefoglalja az uradalom készpénzét, és még ugyanaznap éjjel a magtártól a borospincéig mindent lezárjon és lepecsételjen. Ettürelmetlenséghez és szervezettséghez képest a pécsi és szentkuti ingatlanok sorsa a bürokratikus centralizáció rendszer paradoxonja. Az épületek hasznosításáról semmiféle elképzelése nem volt a kamarának, az épületek állapotának leírását is csak 3 év múltán ejtették meg. Eszerint a szentkuti épületek lakatlanok, a katonaság számára nem használhatók, mivel 6 magányos házacska van csak az erdőben Pécstől 1,5 órányi távolságra. Az uradalmi erdész felügyeli és gondozza az erdőt, az uradalom számára a birtok csekély hasznot hoz. Az épületek becsült értéke összesen 3768 forint 27 krajcár. Ebből a templom 1990 forint 48 krajcár, a rezidencia 1250 forint 9 krajcár, a korcsma 436 forint, az istálló és egyéb tartozékok 78 forint, a kút becsértéke 13 forint. Miután a vallás alap jogi útvesztőiben többször is elakadt, a rezidencia végül mintegy 20 évnyi hanyattatás után igen leromlott állapotban a káptalan tulajdonába került. A rendház Pécs főutcáján elhelyezkedő, 2 emeletes, 22 szobás, szinte új épülete, egyenesen Szabadpréda, az alantas és piszkos nép tanyája és színjelvadások helye lett, de színházzá történő átalakítását Sirály József püspök sikerrel vétózta meg. A hatalmas pincét bérbeadták. Az épület szobáiba apránként ilyen-olyan jogcímmel, alacsony bérleti díj mellett lakók költöztek be. Az épület az 1819-es évi felmérése szerint alig akadt benne épp ablak, használható helyiség. Siralmas állapotában végül 32 év után az árverési összeg töredékéért került a vallás alaptól a vármegye tulajdonába. Hasznosítására még további 24 évet kellett várni. 1832-ben vásárolta meg Szepesi Ignác püspök, majd ide költöztette a püspöki tanítóképzőt és a joglíceumot. Innen kapta mai nevét a Liceum utca és a templom. A szabadságharc után az épületben a Cisztercita gimnázium 1865-től 1922-ig a jogakadémia, majd az Erzsébet Tudományegyetem gyakorló gimnáziuma kapott helyet. Jelenleg a Széchenyi István gimnázium és szakközépiskolának ad otthont az épület.
Kedves hallgatóink! A Pálosrend történetével és lelkiségével foglalkozó sorozatunkban a Pálosok és Pécs című könyvet mutattuk be. A szerzője Bánkóti Gábor történész, felolvasta Barabás Réka színművész. Szeretettel búcsúzom a hallgatóktól, Bátor Botond, Pálos szerzetes. Dicsértessék a Jézus Krisztus!